A József könyvének a harmadik részéből olvassuk az ígét, folytatólagosan az úton vagyunk sorozat következő, nagyon fontos fejezetét fogjuk elolvasni. Tehát József könyve harmadik részéből, az első verstől kezdődően. József másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő meg Izrael fiai minnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. 3 nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik isteneteknek az Úrnak szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen mintegy 2000 könyök távolság köztetek és közte. Ne menjetek közel hozzá. Így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. József ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta József, vegyétek föl a szövetségládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették tehát a szövetségládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek ma naggyá tenni az egész Izrael előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. De azért parancsold meg a szövetség ládáját vivő papoknak, amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Azután ezt mondta József Izrael fiainak, jöjjetek ide, és hallgassátok meg isteneteknek az Úrnak beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta József, és hogy ő valóban elűzi előttetek a kananeitákat, a hettitákat, a hivieket, a perizieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebusziakat, ímé az egész föld urának a szövetség ládája átmegy előttetek a Jordánon. Most tehát választatok 12 férfit Izrael törzséből, 12 törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely Cératán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az Úr szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében, egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Eddig van az ige. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, nagyon szép sorozatnak vagyunk most a tanúi, ez az úton vagyunk sorozat. Azért is nagyon jó, mert nem csak Izrael életéről szól, hanem minden lépése ennek a sorozatnak, minden fontos állomása az új szövetség népének, a mi időnknek is egy nagyon fontos üzeneteket hordozó része. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egész életünk történelme benne van Izrael népének a történelmébe. Izrael 400 évig, azt szoktuk mondani, egy kicsit több, 420-430 évig volt fogságban, rabszolgaságban Egyiptom földén. És Isten népe gyakorlatilag azzal, hogy ugye Gósen földére annak idején bekerült ugye Ábrahám, Izsák és Jákob révén, Jákob családja révén, ezért a rabságba születik bele. Beleszületik, ha tetszik, ha nem, rabszolgának születik. Mert az ősei is rabszolgák voltak. Azt hiszem, hogy nem nehéz kitalálni a saját életünket, hiszen Isten szemébe, ahova mi születünk, ez a hústest, ahogy a Csia fordítás nevezi az emberi testet, a hústest, az bizony a rabszolgaságnak a helye. Mert atyáinktól örökölt hiába valóságainkat sosem tudjuk levetni magunkról. Mindig valamire kényszerít, valamire próbálkozik az én hústestem velem, hogy rabszolgaságba döntsön. Na most az Úr pedig küldi a szabadítót Mózes személyében, ószövetségi kép, és egy hosszú sorozat után, és hosszú-hosszú harc után végre elérkeznek oda, hogy elindulnak a rabszolgaság földéről. Mint hogyha a saját életünkről beszélnénk. Ugye? Tehát mi mindannyian, ahhoz, hogy mi Isten gyermekei legyünk, ahhoz, hogy elfogadjuk az Úrnak a drága hívó szavát, mennyi belső harcra van szükségem, míg megérik bennem azt, hogy igen, hát én akkor az Urat fogom követni. Mert az a bizonyos húsos fazék, amiről ma reggel már hallottunk, az az egyiptomi élet, azért az keményen húz vissza bennünket. Elindult át a nép, csak nagy léptékbe fogok, mert nem erről szól a mai Isten tiszteltünk, de jó előtte egy kicsit áttekinteni, hogy milyen állomások is voltak. Tehát elindul a nép, és a Vöröstenger ott van előtte. Lehetetlen átmenni, a fáraó serege ugye nyomul az akkori kornak a legmodernebb hadserege, harci szekerekkel, nyomul a fegyvertelen nép után. Az erőviszonyok azért nagyon különböznek, ez látható. És Isten csodát tesz, megcsapja a vizet a Mózes a pálcájával, és ketté nyílik a Vöröstenger. És úgy olvassuk az igében, egy hatalmas nagy szelet támaszt az Úr, és száraz lábbal átmegy a nép a Vöröstengeren. Pál apostol beszél róla, hogy nem akarom, atyám fiai, hogy ne tudjátok, mondja az Új Szövetségnek ez a csodálatos apostol, a Pál apostol, hogy a mi atyáink Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben. Tehát a Vöröstengeri átmenés, az tulajdonképpen a mai vízkeresztségünknek az ószövetségi képe. Nagyon fontos dolog, tudnunk, látnunk ezt tisztán. Tehát aki hajlandó volt Mózessel átjönni a rabszolgaság, azaz, hogy a világ földéről, egy teljesen ismeretlenre, ahova az Isten vezeti, az Istennek a vezére, azaz, hogy az Istennek az embere, Mózes, vezeti a népet, az átmegy a vízkeresztségnek a területén is. Éppen most lesz felvétel itt a gyülekezetben. Szeretne néhány ember bemerítkezni, de általánosságban is nyugodtan mondhatom, hogy Isten népének szüksége van arra, hogy egyszer eldöntse, hogy a húsos fezék, hogy az Úr népével való együtt nyomorgása, hogy az ige fogalmaz. Jóban, rosszban. Amikor harcaim vannak, amikor sírni kell, amikor valaki beteg, lásd ugye az imádságokat, stb. Rákos és itt tovább. Nagyon-nagyon szomorú történet, de ugyanakkor az örömökben is, amikor az Úr csodát tesz közöttünk. Izrael népe így indul neki a nagy pusztaságnak. Azt se tudják, mi lesz velük, mennyi vadnép lesz ott, akivel találkoznak, egyáltalán mit fognak enni, mit fognak inni, 1 millió körülbelül az emberek létszám akkor, amikor kimennek. Egyiptomból rengeteg emberről van szó, plusz a barmok. Átmennek a Vöröstengeren a csodán, amely elválaszt őket Egyiptomtól. És itt muszáj nagyon megállni, amikor azt mondjuk, hogy szükség van néked, hogy bemerítkezz. Szükség van arra, hogy eldöntsd, hogy most akkor az Egyiptom lesz, vagy mész az Isten népével tovább az úton. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor mindig vissza fogsz kacsiggatni. Akkor bizonytalan leszel, akkor nem leszel igazán hívő ember soha, akkor nem tud veled Isten mit kezdeni, hogyha képtelen vagy eldönteni egyszer s mindenkorra, hogy mi a te életútad. Én nagyon hálás vagyok, hogy 15 éves koromban ezt én eldöntöttem. Most itt állok már látható, nem 15 éves vagyok. Ugye? Visszatekintve azt mondom, én nagyon hálás vagyok az Istennek. Most sem lett volna kötelező itt lennem szolgálni. Tamás testvér megkért, mondtam, jó, elfogadom. Miért? Mert szeretem az Urat, és szeretem az ő népét. Mert úgy érzem, hogy nekem ez kötelességem, mert itt együtt vándorolok az Isten népével, pontosan a pusztaságon, míg meg nem érkezem a Jordán partjáig. Sőt, az ígéret földéig. Tehát átmegy a nép, és akkor csak néhány gondolat, jó? Gyorsan, még mielőtt a mai igénkről beszélnénk. Mára vize, a keserűség. Kísértés. A hívő embert is éri. Hányszor és hányszor. Imádkozik Mózes, bedob egy fát, tetszik emlékezni a sztorira, ugye, és megéresedik, mert nem tudott mit inni a nép. gyülekezetek életében is hányszor láttam megkeseredett hívő embereket, zúgolódó, motyogó hívő embereket, hogy az se jó, milyen bűnösök vagyunk, úgy a baj, úgy a baj. Mózes bedobja a fát, ott van kivilágítva. Bedobja a vízbe, és megédesedik a víz. Aztán mennek tovább, nagyon sok drága, fontos állomást érint ezek a megállások. Nincs vízünk. Szomjan fogunk halni. Pusztaságban. Azért napközben lehetett, vagy 40 fok. Gondoljuk csak bele. Este hideg, tudjuk azt, hogy működnek ezek a sivatagok. És az Úr azt mondja Mózesnek, hogy üss a kősziklára. Rájut a kősziklára, és víz fakad. Aztán utána kevés idővel az a probléma, hogy nincs mit enni. Megint könyörög az Úrhoz, megint egy csoda történik. Manna hullás. Aztán utána, miért csak manna, miért nincs hús? Akkor utána jönnek a fűrjek. Aztán utána lázadás tör ki. Kóré fiainak a lázadása. Sorolhatunk nagyon sok olyan lépcsőt, ami jellemző Isten népe életében, és mindezek jellemzőek. A hitetlenség, a zugolódás. Aztán jön a kígyó, megmarja őket, ugye? És akkor van valami, amire föl lehet nézni, aki felnéz, meggyógyul. Aki nem, az meghal. Ma is így van, a gyülekezetekben is így van. Hányan esnek ki? Hányan mennek vissza a világba? Elvesznek. Kisodródnak. Mert zugolódnak. Mert nem tudják kivárni az Isten szabadítását, mert nem tudnak szót fogadni, mert nem jó nekünk az a Mózes, aki van, aki vezeti a gyülekezetet. Ezek tehát csak egy kicsikét visszatekintés azokra a képekre. Aztán van egy nagyon fontos, érdekes történet szintén, az Amáleknek a harca. Tetszik emlékezni a történetre? Elkezdenek harcolni, Józsué vezeti ugye a harcot, Mózes pedig már, mint idősebb ember, fennül a hegyen, egy kőre leül, fölemeli a kezét, mert hogy régen úgy imádkoztak, fölemelt kézzel, fölemeli, és imádkozik a népére, az Isten segítse meg. Persze, hát ugye órák múlva azért csak elfárad a keze, nem bírja már emelni, és akkor lelankad. És akkor azt látjuk, hogy akkor az Amálek kezd győzni. Azt szorítja visszafelé Izraelt. Hát akkor jön gyorsan két ember, és fölemeli Mózesnek a kezét, tartja, hogy tudjon imádkozni, és akkor Izrael győz. Azt mondja az ige erre, hogy Amálek a testnek a képe, szimbolikus képe. A test vágyainak a szimbolikus képe. Sose tudja az Isten népe levetni ezt a problémát, amíg be nem ment az ígéret földjére. Mindig a sarkunkban lesz Amálek. Azt mondja az ige, hogy mindig harca lesz az Úrnak Amálekkel. Azaz, hogy Isten a testi vágyainkat ő maga teremtette. Hát ez tévedés azt hinni, hogy a mi testi vágyaink valami szörnyen bűnös dolog, nem. Normális dolog, hát akkor nem hallanánk gyerekszülésekről. Hogy örülünk neki, hogy ugye, testvérnőink itten sorba szülik a gyerekeket, mennyi ima, meghallgatás, stb. Tehát van ennek isteni útja, isteni medre, ez olyan, mint a folyó. Sokszor mondom a cigánymisszióban, a cigányok is, testvérek, vigyázzatok. Mert amíg a folyó a medreibe folyik, addig nagyon nagy áldás, csak amikor kijönt, akkor van a baj. Mert akkor mindent elönt, és mindent tökre tesz. Mindig harca lesz az Úrnak Amálekkel. Mikor győz az Isten népe? Amikor föl van emelve Mózes keze. Mikor veszít, amikor abba hagyod az imát. Amikor abba hagyod az Istenre való figyelést. Tessék megfigyelni Dávid életében. Dávid nagyszerű ember, hatalmas prófétája az Úrnak. Olyannyira, hogy az örökkévaló trónjáról beszél Isten, hogy Jézus Krisztus a Dávid örökkévaló trónján fog ülni örökké. Most azért vagyunk itt. Hát, ha nem egy lett volna, akkor ez a gyülekezet nincs itt. Tehát ez is Jézus Krisztus trónjának a része, hogy ma a Trinity gyülekezet itt, ezen a délelőttön Isten tiszteletet tart. És ez az ember, ez a király, egyszer, amikor már úgy, úgymond kicsit jobban mentek a dolgok, amikor már neki nem kellett a csatába személyesen menni és ott harcolni, amikor már úgy kicsit, mondjuk úgy, lazábban kezelhette a dolgokat. Hát akkor kiment az erkélyre, és végignézett, hú, milyen szép palotában lakok. Na hát azért csak nem a semmire dolgoztam eddig, 20-30 évig, nem tudom pontosan mennyi volt, és hogy a palota erkélyén nézelődik, hát kit lát meg? Egy csodaszép nőt. Aztán a sztorit tudjuk tovább. Becsapé történetét, ugye? Végül nem csak, hogy testi paráznasághoz vezet ez, hanem egyenesen gyilkosságig is elmegy a király. Az a király, akit az úr nagyon szeret. És azt mondja neki az úr, hogy most meg fogsz halni a történtek miatt. De Dávid megtalálja a bűnbánat helyét. Na ez nagyon fontos. Szeretném kihangsúlyozni, aláhúzni háromszor ma itt a gyülekezet előtt. Megtalálod-e a bűnbánat helyét? Eszembe jött Júdás, ki elárult az urat. Ő is el volt keseredve nagyon. Utána fogta a 30 ezüstpénzt, visszavitte a főpapoknak, odadobta a főpap kellé, hogy nem, ezért rosszul tettem, nem így kellett volna csinálni. Mi közünk vele, mondták cinikusan a főpap. És ő nem találta meg a megbánás helyét, és elmegy és felakasztja magát. Ugye ismerik a történetet. Másik ugyanakkor történt esemény, mikor Péter megtagadja az urat, sőt csúnyán beszélve, hogy azért ne hagyjék már, mert ugye te beszéded is elárult téged, mondják neki, mert már ugye a hívő ember beszéde szólt belőle, és akkor inkább próbál egy kicsit úgy világiason beszólni. Ugye nehogy őt is keresztre feszítsék. Meg van ijedve. És ebben a helyzetben, amikor harmadszor is megszólal a kakas, akkor Péter valahogy oldalra fordul, és látja ott az urat, mert az úr is pont szembenéz vele, és a szemük úgy egymásra pillantanak a pillantásba, miközben ő ott van a kihallgatók előtt, és az éppen el akarják ítélni az urat, az úr odafordul Péterhez, mert már harmadszor megszól a kakas, és ő előre megmondta, hogy ha megszól a kakas, akkor harmadszor megtagadsz engem. Mit olvasunk? Hogy kimegy Péter, és keservesen sír. Megbánja, és utána, amikor találkozik az úrral, Péter szeretszi engem, ugye tetszik is benne a történetet, akkor háromszor is visszakérdez ugyanígy az úr, hogy szeretsz engem? Tényleg szeretsz? És visszaáll az a rend, ami korábban is volt Jézus Krisztus és Péter között. Még mindig csak bevezettük a történetet. Tehát az egész pusztai vándorlás az életútunknak a allegórikus képsorozata. Nem véletlen vannak ezek a dolgok. Aztán a vége felé kimennek a kémek. Az is egy nagyon érdekes dolog. 12 kém, és csak kettő látja Isten szerint a dolgokat. Milyen fontos, hogy amikor én az Úrral járok, vagy ebbe a gyülekezetbe élek, képes vagyok-e az Isten szent lelke szerint gondolkozni? Van-e olyan szemüvegem, lelki szemüvegem, amivel az Isten szerint látom a dolgokat, és nem az emberek szerint? Mert ha az emberek szerint látom a dolgokat, akkor racionális, hogy az óriásokkal nem fogunk bírni. Racionális, hogy a nagy kőfallal fölépített városokat, azt nem lehet legyőzni. De aki az Isten szerint lát, az azt mondja, hogy de igen, mert az Úr nekünk adta. És itt van ez a gyülekezeti háznak az ügye, és amin most még mindig örülünk, és nem tudunk naprendet élni fölötte, ugye, hogy az Úr milyen kegyelmes volt hozzánk. Hát nem a hit kellett hozzá. Mi volt itt készen? Semmi. Pénz volt? Nem. Mi volt? Semmi. Nem az Úr adta meg a kegyelemből ezt az egészet? Látom az Isten ígéretének beteljesedését, elmerek indulni, és az Isten megáldja az én munkámat. 98-ban alapult meg a cigány misszió. Én nekem picikét bocsánatot kérek néha-néha, ugye? Muszáj onnan hoznom példákat, mert az én életem nagyon erősen kötődik a cigány misszióhoz. Mondja az Úr, hogy mit kell, hogy kell tenni. És hogyha hallja az ember az Isten hangját, tudom, hogy az Úr mondta, nem csak képzelődök, akkor én válaszolok. Igen, Uram, úgy lesz. Építs minden évben legalább egy imázat. Igen, Uram, megépítem. Azt nem kérdezem, hogy miből, mert hogy az pénzbe kerül. Eleinte minden pénzt mi adtunk. Ma minden pénzt külföldiek adnak az imaház építéshez. Oda jutottunk el. Éppen most volt pénteken egy iskola átadó. Egy nagyon szép új konténer iskolát építettek a testvéreink itt nem messze a határ túloldalán, és a holland cigánymisszió volt kint. Hálát adtunk az Úrnak, hogy a semmiből indulva, hogy hittel indulva, Isten hogy meg tudja áldani, és a szemünk előtt kibontakozik, Isten csodálatos munkája. Mint ahogy itt látható is, Isten népe életében nagyon-nagyon sokszor, hogy ez megtörtént. Mit is olvasunk az igében? Megállnak az Izrael népe a Jordán előtt. Egy folyó van előttünk. Ahogy a Vörös-tenger volt korábban, 40 évvel azelőtt, folyó van előttünk. Mi történt 40 év alatt? Sok kísértés, amiből csak egy néhányat mondtam az előben. De az is történt, hogy meghaltak sokan. Kik haltak meg? Hát akik nagyon az Egyiptom istenével át voltak itatva, és nem hitték el azt, hogy amit az Isten mond, az megtörténhet. Kik haltak meg? Akik nem látták az ígéret földét. Akik nem tudtak hinni Istenbe. Kik mentek tovább? Kik jutottak el a Jordán partjáig? Az új generáció. Cigánymisszióban ez nagyon érződik ám. Nagyon. Ez a történet. Ott gyönyörködöm a gyerekekben, az iskolákban. Uram, ez a második generáció, akivel már sokkal többet akarsz tenni, sokkal messzebbre akarod eljuttatni őket, akiket majd át fogsz vinni a Jordánon is. Akikbe lehet majd valami komoly dolgot alapozni. Azt mondja Józsué, hogy 3 napig álljatok itt a Jordán előtt. Tehát nem az volt, hogy megérkeztek, és nekiveselkedtünk, és átmegyünk valahogy úszva, vagy akárhogy. Nem? Álljatok 3 napig. Ez a 3-as szám, tudjuk jól, hogy ugye biblikus szám. Ott a Trinity embléma, Atya, Fiú, Szentlélek. Ugye először is ezt említsem meg, a Szent Háromság Istennek a 3-as számát, de nagyon sok minden van, amit a 3-as számmal kapcsolatban láthatunk. Az ősatya Ábrahám, Izsák, Jákob, ugye? Ők is 3-an voltak, és addig mindig csak egy, és ugye a Jákobnak voltak már aztán több gyermekei. Aztán a legszűkebb tanítványi kör az Úr Jézusnál, Péter, János, Jakab, kiment föl a megdicsőülés hegyére. Az a 3. Nem mind a 12, csak az a 3. Hát Istennek ezek csodálatos dolgai, és mielőtt átment volna Izrael, 3 napig ott kellett állni. Azért, hogy az Isten akarata beteljesüljön, és a várakozást megtanulják. Isten népének meg kell tanulni, várni az Úr szabadítására. Tudom, hogy nem könnyű. Nem könnyű. Én is türelmetlen embertípus vagyok. Én legalábbis nagyon. De meg kell tanulnunk várni az Úr szabadítására. Ott álltak a Jordán előtt 3 napig. És amikor az Úr csodát akar cselekedni, akkor mindig várakoztatja egy kicsit az ő népét azért, hogy el tudjon csendesedni, azért, hogy magába tudjon szállni, azért, hogy lássa azt, hogy nem magától értetődik az Isten szabadítása és csodája, hanem lelkünk mélyébb, igazán tudjunk bele mélyülni az Úrba, és elcsendesedni ezeken a dolgokon. Felkészít bennünket valamire, amikor állunk 3 napig. Felkészít arra, hogy csodát tudjon tenni velünk és rajtunk keresztül. És amikor ez megtörténik, akkor azt látjuk, hogy hát ugye minő véletlen, mert Istennél soha nincsenek véletlenek, a legmagasabb vízállás van a Jordánon. Pont aratás ideje van, totál tele van a folyó, és a papok 1 kilométer távolságba előtte mennek a népnek, és a népnek mondja, ugye Józsi, hogy ti pedig maradjatok le, és kövessétek ebbe a távolságba a papokat. És mi történik? A papok viszik az Istennek a ládáját. Nagyon fontos dolog. Az Isten ládája, tudjuk jól, hogy a szövetségnek a ládája, az Isten jelenlétének a valósága. Új szövetség értelemben az Úr jelenléte, konkrétan a Szentlélek Isten jelenléte az életünkben és bennünk. Kik vitték? A papok. Hogyan vitték? Úgy, hogy ugye rudon, két rudon volt a láda, és a vállukra vették, és akkor több pap is vitte, egyik oldalt is, másik oldalt is. Más nem nyúlhatott hozzá. Volt egy eset, akkor hozzányúlt. Amikor a filiszteusoktól visszajött az Isten ládája, emlékszünk jó rá, ugye az új szekéren, hozzák visszafelé a Dávid városába, és akkor valahogy sáros helyre, vagy hogyan ment a szekér, csak megbillent. És lehetett látni, hogy most le fog esni a láda a szekérről, és akkor gyorsan egy jó szándékú, mondjuk úgy, hogy hívő testvér, jó? Tehát a mi mai nyelvünkön szólva Uzzának hívták, oda kap, hogy a ládát megtartsana, hogy fölboruljon, és ott a helyszínen meg is hal Uzza. A Dávidot nagyon elkeseríti, és ezért az Isten ládáját nem is viszi haza, mert annyira megijed, és annyira elkeseredik ezen az egész történeten, hogy inkább beteszi Obededomnak a házába, ami ott közben, útközben volt, betették Obededom házába. Picit érdemes megállni itt, hogy én nagyon sok olyan esetet láttam, hogy az Isten népe között az Uzzák igyekeztek megtartani a ládát. Ennek a következménye gyülekezet szakadás lett. Csomó baj lett a gyülekezetben, mert nem voltak hivatottak arra ezek az emberek, hogy hozzányúljanak az Isten ládájához. Nagy üzenet. Tehát ha nem bízta rám az Úr, ha nem az én dolgom, akkor ne nyúljak hozzá. Jó szándékkal tette Uzza is, de nem kérte meg rá az Úr. Lehet, hogy én is jó szándékkal akarok valamit tenni a gyülekezetben, és annyira vigyázni kell, hogy csak amit rám bízott az Isten, és nem többet. És ez mindannyiunkra szól. Ha azt akarjuk, hogy az Isten népe között rend legyen, békesség legyen és áldás legyen. Szóval bekerül a láda az Obededom házába, látnunk kell, mert nagyon fontos történet, 3 hónapig van ott, és a 3 hónap alatt azt olvashatjuk, hogy megáldja az Úr Obededomot olyan mértékben 3 hónap alatt, hát ez egy érdekes dolog, egy csoda, hogy lehetett így megáldani. Mennek és viszik a hírnökök a királynak, hogy megáldott a felettém az Úr Obededomot a láda miatt, amit oda tettél. És erre a híre Dávid ismét ugye bátorságot vesz, és vágy keletkezik a szívében, hogy mégiscsak haza kéne vinni Jeruzsálembe azt a ládát az Úrnak a sátrába kellene fölállítani. 3 hónap alatt. És nem egy picit hadd térjek ki erre a dologra. Nem akarok másról beszélni, mert még mindig itt tartunk, hogy a papok a vállukon viszik a ládát, mindig itt tartunk, de mégis egy picit Obededomról is beszéljünk. Beviszik egy házba az Isten ládáját. Szerintetek miért tudta megáldani Isten Obededomot? Én el tudom képzelni. Mert azt mondta a családjának, hogy gyermekeim, asszony, itt van az Isten ládája nálunk. Úgy élünk, úgy beszélünk, úgy szeretjük egymást, úgy viselkedünk egymással, nehogy az Úr valami kifogásolni valót találjon rajta. Nehogy. És mindenét, így írja az ige, pontosan Károly szerint mondom, mindenét megáldott az Úr Obededomnak. 3 hónap alatt. Kérdés az, hogy mi mennyire veszük komolyan, hogy nálunk ott van az Isten ládája. A Szentlélek Isten. Amikor én az Úr gyermeke vagyok, befogadtam a szívemben, akkor ott van az életemben az Úr. Én hogy élem a családban az életemet? Milyen stílusban? Hogy viselkedek? Hogy beszélek? Gyerekekkel? Feleséggel? Nem könnyű, ez én tudom. De ha azt akarom, hogy áldás legyen az életemben, akkor ezt meg kell tenni. Tehát ott van a láda a papok vállán, és el kell indulni a Jordánba. Tessék elképzelni, tele van a folyó. És elindulnak a papok, és azt írja az ige, hogy bele kellett állni a Jordánba, és ott megállni benne a vízbe. Nem a víz szélénél, kinn a parton, nem. Be kellett menni a vízbe. Miért? Azért, mert hittel kellett lépni. Hát nem lehetett úgy, hogy megvárom, amíg az Isten csodát tesz, ha megteszi, akkor majd megcsám, ha meg nem, akkor majd meglátjuk, mi lesz. Így nem lehet az Úr dolgaihoz hozzáállni. A gyülekezetben sem lehet így hozzáállni, igaz? Amikről most beszélünk, gyerekszülések, akkor a Tóth Karcsiék gyerekszülése, ők is nem tudom hány éve, sokat vártak, stb. Nem csodákról beszélünk, de ahhoz nekem, aki hordozom a ládát, hogyha én tényleg az Úr gyermeke vagyok, és elhívott vagyok, akkor be kell mennem a Jordánba, lépni kell, hittel, és ott megállok, és majd az Úr akkor csodát tesz, hogyha léptem utána. Addig nem. Eszembe jut egy ilyen folyóba lépés másik története. A tanítványok ugye nagy csodát élnek át, 5000 ember megvendégelése, semmi másuk nincs, csak két hal meg öt kis árpa kenyerecske, odaadják az Úrnak, kérdez Úr, van valami ennivalótok? Igen, ennyi van. Odaadják, megsokasítja az Úr, 5000 ember, jól lakik. És utána úgy írja az ige, hogy kényszerítette őket az Úr, hogy szálljanak hajóba este, mert ugye már este volt, mikor összeszedték a maradékokat, és menjenek át a Genezáreti tavon. Elindulnak, és nem egy szép, gyönyörű csónakázásról olvasunk a Bibliában, hogy ugye holdfénynél és csillagfénynél ugye szép énekeket énekel, vagy csónakázgattak a tanítványok. Nem ezt olvasok, hanem az, hogy hatalmas nagy vihar támad, de nagyon nagy vihar. Olyannyira, hogy már-már elsietnek, semmit nem lehet látni, se az eget, semmit, mert olyan hatalmas felhő van, ömlik az eső, ugye? És azt írja az ige, hogy a negyedik őrváltáskor látnak egy fényt a vizen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már hajnal fele. Ippeg még nem pirkat, kb. 3 óra, ugye hajnal 3 óráról beszélünk. Addig kifáradnak a tanítványok, az elemekkel küzdenek. Vajon Izrael éppen nem volt kifáradva 40 éves vándorlás után? Nem volt már elegük a pusztából, meg elegük a harcból, meg mindenből? Biztos, hogy elegük van. Az Isten csodái előtt, mielőtt az Úr nagy dolgokat cselekedne, megengedi, hogy mi is küzdködjünk egy kicsit. Igen. Húzzuk a hajót. Próbáljuk, háthabbi erősebbek leszünk, mint a hullámok, meg a szél. És akkor látják ugye a fényt, megijednek először, de utána rájönnek arra, hogy az Úr van ott. És akkor Péter oda kiált, hogy Uram, ha te vagy, mondd, hogy mehessek előtted a vizeken. Mit mond az Úr? Gyere! És Péter kilép, és elkezd járni a vizen, megy szembe az Úr Jézussal. Csak eddig mondom a történetet. Ahogy kilépnek a papok a Jordán vizébe, belépnek, és elkezdődik a csoda, Péternek is ki kell ahhoz lépnie a csónakból a vízre, hogy elkezdődjön a csoda. Ne gondoljam azt, hogy Isten csodát fog úgy tenni az életemben, a családom életében, a személyes életemben, vagy az elhívásomnak a dolgaiban. Értem ez alatt nyilván a lelki elhívásomat, hogy én nem akarok kilépni. Nem fogom elfelejteni soha cigánymisszióban, mit jelentett a kilépés. Elindultam, mentem, aztán küzdködtünk egy csomót, de egy csomót. Éveken keresztül. Összesen 9 évig küzdködtünk, mire az Úr végül tényleg elhozta azt az áldást, amit ma már tapasztalunk. De 9 év küzdködés volt előtte. Ha én nem lépek ki, ha én nem próbálom meg, ha nem mondom az Úrnak, Uram, szólj, hogy kimehessek a vizeken, nem fogom átélni az Istennel a csodát. Kérdés az, hogy hajlandó vagyok engedelmeskedni az Úrnak? Hajlandó vagyok belelépni a Jordánba, hiszen azt mondta az Úr, hogy ketté fog válni. Igen, és én még ilyet nem láttam, és tényleg ketté fog válni az a Jordán, hogyha belelépünk. De ott van valami nagyon fontos a vállukon. Az Isten ládája. A papoknak. Kiknek? A papoknak. Nem mindenkinek. A papoknak. Kiknek? Az Istennek a szolgáinak. Ugye? Akik az Istennek az emberei, akikben ott van a Szentlélek, mert hogy még egyszer mondom, az Új Szövetség értelemben ez a Szent Láda, ez a Szentlélek az életemben. Hogy ott van, és én hordozom. Mit jelent Isten ládáját hordozni? Terhet jelent feltétlenül. Annak súlya volt. Én nem tudom hány kiló volt, de biztos, hogy súlya volt. Terhet jelentett. Vigyázni kellett, hogy nem boruljon el. Meg voltak a metódusai, hogy hogyan és mint lehet hozzáérni, hogy kell előtte megtisztulni, és így tovább, és így tovább. Terhet jelentett. Az Úr szolgálata az mindig terhet jelent. Más kérdés az, hogy aki szereti, aki szívvel csinálja, annak édes teher, de akkor is teher. És ezzel az édes teherrel indulnak neki a papok, mert hogy a papok fogják először bebizonyítani, hogy tud az Isten csodát cselekedni. Ez így van a gyülekezetben most is. Ki kapja meg az Úrnak az utasításait? A lelkipásztor és az elöljárók, igaz? A papok. Akik látják azt, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, merre mutatja az Úr a gyülekezet számára az utat, vagy a te életedbe az utat. Mert lehet, hogy holnap ide jössz és megkérdezed valamelyik előjárót vagy a lelkipásztort, hogy ebben és ebben az élethelyzetben nekem mit kell tenni. És ő nekik meg kell mondani az Isten szerint való utat. De hát ez így helyes. Ez így van rendjén. Miért? Mert ők az Isten ládájának a hordozói, azaz, hogy az ő életükben működő képesen van ott a Szentlélek Isten. Szóval, ez a csoda Isten és a papok között játszódik le. Látja a nép, nem erről van szó. Utána ők is átmennek, de nem a népnek nyílik meg a Jordán, hanem a papoknak. És az Isten ládáját vívő papoknak nyílik meg a Jordán. Bemennek az ígéret földére, megnyílik, és átmennek. Nagyon fontos dolog érzékelnünk, hogy nincs másképp. 4000 éves történetről beszélünk, mert ugye Krisztus előtt körülbelül 2000-ben élt Mózes. Hát 1500 és 2000 között. Talán 1500, meg 2200 körül volt Ábrahám, akkor arról még leszámoljuk a egyiptomi fogságnak az időszakát. Tehát a Fridládát a papok hordozzák, bemennek az ígéret földére, és az ígéret beteljesül. A 400 éves rabszolgaság után elfoglalhatja Izrael azt a földet, amit az Úr nekik szán. Az új szövetség népének ez az egész kép egy hatalmas vízválasztó. Azt mondjuk, és minden keresztény egyház azt mondja, hogy a Jordán az a földi élet és a más világnak a választó vonala. Amikor valaki meghal, akkor átmegy a Jordánon. Ha valaki az Úrhoz megy, akkor a ígéret földére megy, ha nem, akkor a pokolba megy. Tehát ez a megtörtént esemény nagyon sok előre mutató képet hordoz a mi életünkre nézve is, hogy az Úr megígéri, hogyha én szót fogadok neki, hogyha én hűségesen végigjárom a pusztának az utait, hogyha tényleg ott hagyom Egyiptomot, hogyha tényleg bemerítkezek, hogyha tényleg hűséges leszek és látom az ő akaratát, ha velem van a Fridlád, azaz, hogy bennem van a Szentlélek, akkor ígéretem van arra, hogy egyszer megnyílik a Jordán. Ezt még egyikünk se tudja, mert még nem próbáltuk. Ehhez csak hittel lehet majd oda menni, és megtapasztalni, mit jelent az, akkor valaki előtt megnyílik a Jordán. Mi erre az ígéretre várunk, ami az egész hívő életünket tulajdonképpen megalapozza, hogy megígérte az Úr, hogy egyszer bevisz minket arra a földre, amely az ígéretnek a földre, a mennyországba. Mert az ígéret földre az a mennyország, az új szövetség emberé. Az a kép, amit itt látunk, hogy megnyílik a Jordán, az az, amikor a mennyországnak a kapuja egyszer meg fog nyílni, és azt mondja mindenre az Úr Jézus, hogy én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tehát nyugodtan mondhatjuk az új szövetség emberei, hogy a mi számunkra a megnyílt Jordán maga Jézus Krisztus, aki megnyílik és beenged minket majd az örökké valóságba, az ő országába. Hiszem én ezt. Aki nem hiszi, az nem fog bejutni soha. Aki hiszi, csak azt tudja hinni, akinek ott van a láda, most is a vállán. Pontosabban a szívén. Még pontosabban a szívében. A Szentlélek Isten. Pál apostol csodálatosabb beszél róla, nagyon sokszor szoktam a cigányainknak beszélni erről, hogy a lélek zálogát adta nékünk. Azaz, hogy biztos lehetek már most a mostani életemben is, hogy nekem örök életem nem lesz, van. Most itt van. Miért? Mert benne van a Szentlélek Isten. És ő a pecséte, ő a záloga, ő az a biztos tudat, hogy egyszer majd megnyílik a Jordán, és én be fogok menni az ígéret földére, amit Isten elkészített számomra az örökké valóságba. Ez nem kérdés. Szeretnél-e, az a kérdés, te is bemenni az ígéret földére? Hogy ne csak vallásos emberek legyünk. Érzi jól, ne csak kultúrbaptisták legyünk, akiknek szokássá vált az, hogy minden vasárnap eljövünk az Isten tiszteletre. Attól sokkal többről van szó. Ládahordozók, halljuk az Isten hangját, aki megmondja, hogy merre menjünk, azt is megmutatja, hogy mit kell tennünk, azt is megmutatja, hogyha most 3 napig várni kell csendben, békességben, ne szaladj előre. Azt is megmutatja, hogy nyúlhatok-e ahhoz a ládához, vagy nem, hogyha az megbilleni látszik a gyülekezetben, mert vannak ilyen időszakok és dolgok, amikor úgy tűnik, hogy a láda megbillen a gyülekezetben. Mit mond ezekre az Úr? Van-e vezetésem? És nagyon fontos tudni, hogyha valaki pappá lett, és ha valakinek már ott van a vállán a láda, akkor elhívásom is van. Akkor feladatom is van. Akkor tudom, hogy Isten népe között nekem mi a feladatom, mit kell csinálnom. Nem kószálok jobbra-balra, nem csak töltöm az életidőmet, mert az eltelik nagyon hamar, sokkal hamarabb, mint gondolnám, hanem tudom, hogy mit kell cselekednem. Legyen kegyelmes az Úr, hogy ezt mind megértsük, hogy mi az én elhívásom. Mi az én papi felkenetésemnek a lényege, mert mindenki, akit az Úr elhív az ő szolgálatába, pappá lesz. Akár férfi, akár nő. Hogy fogalmaz Péter apostol? Királyi papság és szent nemzet megtartásra való nép vagytok. Tehát ez a papság, amiről itt hallunk, ez az Isten népének csodálatos öröksége, akik előtt megnyílik a Jordán, majd az a nagy Jordán is, amikor átmegyünk az örök életre, de itt, ezen a földön is nagyon sok esetben Isten megnyit lehetetlen dolgokat is. Nagyon sokszor tapasztaltam, átéltem, hogy az Úr képes megnyitni lehetetlen ajtókat is, akkor, hogyha ezt ő mondta, hogy meg akarja nyitni, és látom és gyönyörködök benne, hihetetlen, amikor ott állunk és látjuk a gyermekeket az iskolákba, hogy milyen szépen fejlődnek azok a gyerekek, akik nem tudták leírni a nevüket, akárhanyadikos, már általános iskola van, olyan 8. osztályban nem tudja, nem hiszem el, leírni a saját nevét a gyermek. Ilyen is van, létezik Romániában. Ezek a gyermekek angolul is tanulnak, angolul éneklik az énekeket, most pénteken hallgattuk meg. Milyen csodák ezek? Hát nem Istennek a csodálatos dolgai, amit szemünk előtt láthatunk, hogy beteljesednek? Mire hívott el téged az Úr? Adjon az Úr kegyelmet, engedelmes szívet nekünk, hogy megértsük ezt, hogy amikor majd oda kerülünk mi is, hogy meg kell, hogy nyírjon a Jordán, akkor megnyiss előttünk a drága Jordánt, és be tudjunk menni a kapukon a városba, hogy az ige mondja. Amen.